Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Háttérfrenyírozott töltem műsor. Magam Csundelik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt vagyok Balázs Istvánnal, műsorunk ideológusával.
Jó estét!
Valamint Laska Pál forgatókönyvíróval.
Szervusztok!
Mindannyian patkányvért kortyolgatunk az egészséges életstílus egyében, ugyanis ma este 60 éves Brad Pittről fogunk beszélgetni. Nem mondjuk azt, hogy a legjobb filmjeiről, mert a David Fincher adásunkban, hogy a vonatkozó szakirodalomra utaljuk, ugye beszéltünk már a hetedikről, a Harcosok klubjáról, és hát nem a Fincher életmű csúcsa, de a Benjamin Button különös életéről is. Valamint nem is olyan régen, ugye Ridley Scott életművét is áttekintettük, és így beszéltünk a Thelma és Louise című 1993-as filmről. 1990-es filmről, amelyben ugye feltűnt farmernadrágos fiúként, de megismételve a korábbi számára nagy sikert hozó ugye Levi's reklámot, mert ami Tony Scottnak ugye a legendás Saab reklám volt, az Brad Pittnek egy Levi's reklám, és innen indult a karrierje, és hát fantasztikus az, és e tekintetben töretlen a pálya, hogy egy farmer modellből előbb egy szép fiú lett, aztán a szép fiú mellékszereplő, és fokozatosan egyre inkább teljesedett a karrierje, és a drámai színész szerepét is kinőtte, és végül már hát egy producer, egy filmcsináló, egy alkotó, egy intézmény lett Brad Pitt. Lényegében a mi korunk, a mi generációnak Robert Redfordja.
Igen.
Szintén ugye a szép fiúból előbb ugye a csibész lett, aztán a becsületes amerikai, aki még a rendszerrel is szembefordul, és hát itt is meg lesznek majd a párhuzamok. És végül egy önálló intézmény, maga Brad Pitt. Miként indult az ő karrierje, mert 1963-ban Oklahomában született, ugyanannyi idős, mint Orbán Viktor miniszterelnök.
Ez nagy évjárat volt egyébként, a Tarantino is akkor született, és ez a 63-as év, ez legendás.
Hát közülük Brad Pitt tartja legjobban magát.
Igen, ez határozottan.
Patkányvér vagy konzervér.
Igen, és hát ugye Oklahomában született, ugye a klasszikus Középnyugaton, és hát időközben szülők átköltöztek Missouriba, és ő már középiskoláinak nagy részét ott végezte el, de hogy alapvetően maradt ez a, hogy például a Yellowstone sorozatban lehet látni, hogy nagy hegyek, nagy folyók, nagy tavak, és egy teljesen emberközeli, természetes környezetben nőtt ő fel, és hát gyakorlatilag már a középiskolás évek alatt elkezdett ugye ilyen különböző színjátszókörös tanulmányokat folytatni, és az egyetemen újságírást tanult, és itt volt egy közös pont ugye későbbi társával, ugye George Clooney-val nagyon sokszor ugye neki a szülei voltak újságírók, és több ilyen témát is felvetettek. És hát ő tulajdonképpen az egyetem után, az egyetem alatt kezdett el érdeklődni mondjuk azt, hogy ugye a komolyabb színjátszás, illetve filmezés iránt, és ő onnan a Missouriból került át Los Angelesbe, kifejezetten ilyen próbálkozási céllal, és a...
Ez egy nagy amerikai mintázat, ez a Középnyugatról Los Angelesbe, ez nagyon illik a 20. századi.
Abszolút.
Csak míg a legtöbbeknek ez úgy sikerült, mint ugye a George Steinbeck Érik a gyümölcs című regényében, vagy az abba kezdődő Job Ford filmben, tehát a totális lenullázódás, és az elhasználódás, a kifacsarás, mint egy gyümölcsként, Brad Pitt azon ókik közé tartozik, aki egy Missouri állambeli kitérővel végiscsak az amerikai álmot összehozták maguknak.
Igen, tehát, hogy ő eredetileg is ilyen kisebb sorozatokban, szitkomokban tűnt fel, ugye Dallasban, ugye a Genovade lányának udvarlójaként egy 4-5 részben folyamatosan szerepelt, és hogy ő ilyen 86-87-től kezd standarden szerepeket kapni, és hát gyakorlatilag például ugye mondjuk Tom Cruise-zal összehasonlítva, aki ekkor már sztár, és körülbelül azonos generációba tartoznak. Aha. Ő még így szánpróbálgatásokban van.
És de legalább nem végezte egy aluljáró férfi WC-jében, mint az Éjféli Kóboly című film főszereplője John Voight, aki szintén a középnyugatról indul el, hogy akkor majd a király lesz, a nagyváros királya. Egy farmerral szintén.
Hiszen ő ugye azt gondolta, hogy a nagyvárosban is még ez a klasszikus amerikai életérzést ezt el lehet adni.
De John Voight neve biztos még elő fog kerülni a mai adásunkban.
Abszolút. És hogy valóban...
10 év múlva már el fogja tudni játszani Brad Pitt azokat a szerepeket, amit a John Voight azt a 90-es években.
Igen.
Tehát ez a B-vitamin hiányos szenátor.
Nagy fémkeretes szemüveggel.
Igen.
És hát a... Gyakorlatilag tényleg ugye a David Fincher rendezte ugye Lévis reklám sorozat, ugye egy ilyen 4-5 darab reklám tartozik ide, mert hát ugye az ő klasszikus jóképűsége, illetve ez a fajta, ugye jóképű színészből azért van sok.
Van.
Jóképű emberből sok van,
különösen Los Angelesben.
Így van, viszont karizmatikus, személyiségből jóval kevesebb, és a Brad Pittben megtaláltak valami ilyen speciális karizmát, és hát az ő karrierje, ugye a Lévis reklámok, ugye a Thelma és Louise,
igen,
Tiszta Románc 1993.
Igen, még
ugye ez 90-91 környékén indul be.
Van. Ugye ami a Thelma és Louise után őt igazán színészé tette, az egy Robert Redford film, 1992 Folyószeli ketté, ez volt a címe, ezt Redford rendezte, és sokáig ő maga, ugye akkor még azért Robert Redford is egy középkorú, de rendkívül jóképű férfi volt, sokáig úgy volt, hogy ő maga fogja eljátszani valamelyik szerepet, de aztán átírta úgy, hogy egy fiatal ember legyen a főhős ennek a történetnek, és Brad Pittre esett a választása. Ez a 92-es év volt az, ami a Brad Pittet is igazából színészé tette, és én onnantól fogva már színészként gondoltak rá.
Nem egy szalmaszálat szapogató farmernadrágos modellt.
Pontosan így van, akinek többet veszi a kamera a seggét, mint az arcát. Mert ugye a Thelma és Louise-nál, mert ugye még itt ez volt nagyjából az arány.
Emilio Estevez egy mondatására utalunk a Haláli fegyver című filmjátékból.
És 92 után egyébként ez a szép fiú és rossz fiú karaktereket ő már az elejétől fogva párhuzamos szálakon futtatta. Tehát ugye 1993-ban Dominic Senna, ugye egyik Tony Scott
tanítvány.
Epigon.
Ugye ő is a David Fincher...
A Kalifornia, a Halál nem utazik egyedül című film.
Ugye ő is a David Fincher féle propaganda films berkeiből indult klippekkel.
Igen. Hát ez a kliprendezői generáció, ugye ez volt az egyik első, tehát azt hiszem a Dominic Sennának ez volt a debütáló filmje. Aztán később ő rendezte a Karthal című filmet, amit már többször megidéztünk ebben a műsorban.
A hacker filmekről szól adásunkra utalunk.
És meg a Tolvaj Tempó, tehát a 90-es években ő nagyot ment, mint Tony Scott Epigon, tehát ez a gyors és hangos filmek, és ez 93-ban indult Brad Pitt-tel a Kalifornia című filmében, Juliette Lewis itt debütál színésznőként, ha jól emlékszem, tehát ő az folyószerű kettével és a Kaliforniával már elindította ezt a kétszálú karriert, hogy egyrészt szép fiú, aki megsebzett és aki szenved, és a másik oldalon pedig ez a szakállas gazember.
Szerintem... Juliette Lewis-zal egy időben jártak is, ami elég lehetett volna ahhoz, hogy véget érjen a karrierje.
Igen, ők egy TV-film forgatáson ismerkedtek
igen,
meg.
Igen, emlékszem.
És ő már úgy került be a Kaliforniába, hogy ugye kerestek főhőst, és a Juliette Lewis beajánlotta, hogy egyébként az ő barátja is ezzel foglalkozik.
Hollywood Magyar Pétere!
És
lehet, hogy fél év múlva már nem értik ezt a poént a hallgatóink.
Igen, ezt én nem jelenteném ki egyértelműen, de hogy a Brad Pitt karrierjében szerintem nagyon fontos, ami különbözik a sorstársak, illetve a klasszikus hollywoodi férfi főhős karakterétől, hogy a Brad Pitt valószínűleg egy kíváncsi karakter, akit egyszerűen érdekel maga a karakter is, illetve a filmezés is, és hogyha elvállal egy szerepet, akkor ő nem terjeszkedik túl a saját határain. Nem akarja azt, hogy akár mellékszereplőként is, de hogy az a film róla szóljon, hogy az ő története legyen nagyon fontos.
Ahhoz képest, hogy ő milyen méretű színész és sztárrá vált, ez rendkívül fegyelmeztett viselkedés.
Alázatos.
Alázatos. Tehát az, hogy betartom a rendező koncepcióját, nem iratom át, mint Stallone, hogy az minél több mondatom legyen a filmben. Nyilván azért tovább, a 80-as évek óta tovább professzionalizálódott a szakma, tehát ez nyilván de ennek hogy... azért a keretei is megkeményedtek.
Világos, de hogy ő rámeri bízni magát rendezőkre, írókra, hogy ő azt mondja, hogy ő segít, az ő personáját ugye segítségként nyújtja, hogy megvalósuljon ugye a mű, holott nagyon sok olyan rész lehetne, ahova ugye őt írják ki elsőként, és mégis ugye mégsem csak róla szól a film. Vagy néha kifejezetten apró mellékszerepet játszik már ilyen cameo szinten.
Persze, ugye hát gondoljunk csak a Tiszta románcra, az egyik legemlékezetesebb, ilyen gyakorlatilag statiszta szerep, két jelenete vagy három jelenete van, és nulla mondat a Brad Pittnek, ugyanis állandóan be van tépve, és nem bír beszélni.
Csak mutogat az ember, aki ott sem volt.
Mutogat és nyáladzva röhög, de elképesztő
és lopja a sót.
Lopja a sót, persze.
És hogy, hát azért, és hogy a Brad Pittnél már megfigyelhető, hogy egyrészt van ez a pszichopata rész, hogy ő egyébként belül egy romlott gonosz ember, csak kívülről jól néz ki. Illetve, hogy ez a klasszikus, tiszta szemű, szőkésbarna hajú amerikai átlagember. És ez gyakorlatilag, ez a kettőség, ahogy mondtad is, ez már a karrier kezdetétől fogva végig kíséri.
És akkor menjünk is ahhoz a filmhez, ahol Brad Pitt úgy sztárrá válik, ez pedig az interjú a Vampirral, című Neil Jordan film.
1994.
Amelyben ugye Tom Cruise szerepel társaként, és azt is mondhatnánk, hogy a film első fele az igazából Tom Cruise-ról szól, helyesebben Tom Cruise maga ugye a Mephisto, és amennyiben a Faustban is ugye a Mephisto az igazi főhős. Itt ugye a Faustként megrontott, félrevitt a kározat útjára csábított Brad Pitt, ugye Louis az, aki sokáig a háttérben van a Lester szerepében, kicsi felismeretetlenné maszkírozott, de mégis ugye tündöklő és vibráló és harsány.
Ugye ez Tom Cruise-nak szemben. Tom Cruise-nak is ez egy óriási csúcspont, tehát épp akkor van túl az egybecsületbeli ügyön, és a cégen, ami óriási siker volt, és a John Grisham, nem tudom, nekünk még nem volt John Grisham adásunk, na nem baj, majd lesz.
Szintén aktuális regényről, életfilmről van szó a cég esetében.
Neki egy óriási csúcspont, neki is óriási csúcspont volt ez a 94-es év, és a Brad Pitt ekkor ezzel ért fel igazából a csúcsra. Itt még azért egy picit tartottak tőle, tehát még Tom Cruise volt a név. Brad Pitt lett ezután is a név, tehát Tom Cruise egy picit nagyobb betű is volt, emlékszem, kiírva a plakátra. Ugye Antonio Banderas volt még, szerepelt még a filmben, ugye ő a
friss migráns.
Itt már tudott angolul. Tehát a Philadelphia forgatásán, ugye 92-ben azért beszélt olyan keveset a Banderas, mert egyszerűen mondta a rendező, hogy nem tudott angolul, egyszerűen nem tudott angolul beszélni.
Fonetikusan tanulta meg
a szövegét, és itt már azért, nyilván erős spanyol akcentussal, de itt már azért beszél a Banderas, de azért a két vezető színész itt már a Tom Cruise és a Brad Pitt volt. Ugye a Neil Jordan rendezte a filmet, őt az elmúlt adásunkban, az Ira filmekről szóló adásunkban, őt már egy picit érintettük, hogy neki ez a transhumanizmus, ez az, hogy van egy test, és azon átfolyik több identitás, tehát vagy egy identitás átváltozik egy másik identitásra a testen belül, ez hozzá nagyon közel álló téma, hogy ezt a transzexualitáson keresztül ábrázolja az a sírójáték és a reggeli a Pluton című filmek erre jó példák, de ha megnézzük egy picit azért a vámpírlét is, tehát emberből lesz egy ilyen fenevad ugyanabban a testben, ez tökéletesen ráillik a Neil Jordan-i koncepcióra.
És ugye 1976-os az alapul szolgáló Rise bestseller, de amikor ezt leforgatják, ugye 1994-ben, akkor az egész kap egy Azért, hogy tehát az egész éjtszpara, az benne van a levegőben, abban a fület levegőben.
A véren keresztül történik valami a testeddel, ami egy átokká válik, amitől halálodig nem tudsz szabadulni, és gyakorlatilag egy párja lesz a társadalomban, ugye itt a homoszexualitás kérdése is ráhúzható erre, az, hogy ugye az intenzív éjszakai élet, ami
és az, hogy csak éjszaka tud mernek előbújni. Ugye ez a 70-es években a Village People korszakában azért ugye a meleg jogoknak egyfajta forradalma volt, de a régen korszak után ez a bujdoklás, ez a bujdokolni kényszerülés, ez sokkal inkább érezhető.
Hiszen az volt a hivatalos politika, hogy ez nem probléma.
Ugye tegyük hozzá, hogy a regény, hogy az Anne Rice eredeti regénye 1976-ban íródott.
Igen, csak hogy átértelmeződött a régen korszak után.
Én olvastam a regényt még kamaszkoromban, tehát jóval terebélyesebb cselekménnyel bíró regény, tehát azért sokkal jobban hasonlít egy klasszikus vámpír történetre. Még erdélyi szála is van a könyvnek, a regénynek, amit teljes mértékben kihagytak a filmből, tehát elutaznak, ugye amikor a Kirsten Dunst és Brad Pitt karaktere elutaznak Európába, Párizsba egész pontosan, előtte még elutaznak Erdélybe megkeresni a, ugye a legendát, hogy ha esetleg onnan, mégis onnan. Ugye a filméről szól, keresik az ős forrást.
Keresik a társakat.
Ugye, és ez meg is emeli egy picit a társakat, és a saját gyökerüket keresik, ugye, akárcsak Ridley Scott Prometheus-a, ugye keresik a forrást, kiteremtett minket. Ugye ez az örök emberi dilemma, és ezért van szép univerzális üzenete ennek a filmnek, ennek a történetnek, hogy az Isten kereső emberről szól, és úgy néz ki, hogy ennek a keresésnek a végére soha nem fogunk odaérni.
És benne van, hogy a halhatatlanság átka, az örök ifjúságnak az átka.
Így van.
Ugye a Kifulladásig című klasszikusban hangzik el, hogy mire vágyom, halhatatlanná lenni, és azután meghalni. Itt ugye ebben az esetben elég lenne csak megvárni a napfelkeltét, de az is, hogy egy ilyen olyan csodát napfelkelte nem tud látni hősünk egészen addig, amíg meg nem jelenik az új csoda, ugye a film, és aztán a moziknak a rabja lesz.
Igen,
a főhős Louis.
Ezt egy kicsit belerakták, tehát ezt a filmváltozat kedvéért tették bele. Nyilván itt a mozi, meg a mozi közeli embereknek a szívéhez akartak egy picit közel kerülni ezzel, érthető okokból, de ez egy rendkívül emberközeli film, tehát én nagyon szeretem. Ugye ebből aztán készült, illetve nem csak a film miatt, hanem ez egy óriási regény folyam, ez a Vampire Chronicles, ennek nagyon sok része van, tehát a második részből is sokáig úgy volt, hogy lesz a vampír, ennek a folytatása, hogy már előkészületek is megtörténtek a film kapcsán, de aztán végül kutba esett a projekt, nem tudom, Tom Cruise már akkor már szientológus volt, vagy nem tudom, hogy mi lehetett az oka.
Hát, vagy egy vérátömlesztésen
esett. És erre aztán végül nem kerül. Ez még a 90-es években tervben volt véve. Meg is jelent magyarul.
A film popkultúrás jelentőséghez hozzátartozik, hogy ez készült az utolsó klasszikus Guns N' Roses szám, amelyben ugye mielőtt még Axl Rose, mint egy ilyen megőrült szezonomát Tom Cruise-ként a saját irányítással elvette volna a projektet, és kirúgott volna mindenkit maga körül. Ekkor még Slash Deb McKagan ugye
ez volt a Guns N' Roses tetőzésének az időszaka, tehát ezzel a dallal jött ki, ugye a Sympathy for the Devil feldolgozásával kijött a The Spaghetti Incident című Guns N' Roses, fergetegesen rossz Guns N' Roses album, aztán nagyjából ezzel le is zárult a zenekar karrierje.
Igen, ma már csak úgy emlékeznek rá, hogy a Charles Manson feldolgozást is rátettek, ugye nem kreditelt feldolgozást. De menjünk akkor tovább, mert ellentétben aztán művészileg aztán Tom Cruise pálya innentől kezdve inkább lefelé megy, noha egyre inkább akciósztár lett belőle.
Igen. A 2000-es évekig, tehát a Vanília égboltig azért, meg a Világok harcáig azért, az a 2003-as, ha jól emlékszem. 2005, bocsánat. Addig azért Tom Cruise azért nagyon, tehát az nem nagyon kopott meg a fénye.
Brad Pitt viszont művészi elismerést is szerez, hogy a következő filmben, 1995-ben, ugye Terry Gilliam 12 majom című alkotásában, ugye eljátsza az elmegyógyintézetbe zárt Hibban törzsek a karakterét, aki fantasztikus monológokkal szórakoztat minket Dr. Semmelweisről, és arról, hogy igazából nincsenek baktériumok, csak azért találták ki őket, hogy több szappant adjanak el. Akkor ez még szórakoztató volt, de ma már ez a mainstream egyébként szinte a közösségi
médiában. Ez ma már a trumpizmus néven vonult be a történelembe.
És ugye egy őrültet játszani mindig hálás szerep. De fantasztikusan is játszol.
Persze, ugye Terry Gilliam, aki szintén ez még a Félelem és reszketés Las Vegasban előtt készíti el ezt a filmet, nagyjából ez az a film Terry Gilliamnek, Neil Jordanhez hasonlóan, hogy ez a legákategóriásabb munkája. Hihetetlen volt, hogy beengedték ezt a fajta groteszk világszemléletet és ezt a Monty Python érlelt cinizmust és szarkazmust, ezt a fajta tényleg elrajzolt humor, elrajzolt figurákkal tarkított történetmesélést az A kategóriába. Hát ugye 90-es évekről beszélünk, 95-ről.
Hát ekkoriban még egy olyan film is elkészületett, mint hogy a hetedik, szintén 1995-ben.
Igen, hihetetlen, hogy tehát ez az év egy ilyen, ezt is már sokszor megbeszéltük, hogy azért hihetetlenül zenitje volt a hollywoodi filmkészítésnek így az elmúlt 30 évet, 3 évtizedet tekintve.
Egy filmről beszéljük még, ami szintén jelentős Brad Pitt pályáján, ugye a Szenvedélyek viharában, ugye 1994?
Igen, ez egy picit visszatér, ugye Edward Zwick egyik legismertebb munkája, tehát
az klasszikus ott, nagy tablók rendezője.
Alig van csaj, akinek nem ez a kedvenc filmje, és de legalább egyszer meg kell nézni vele, vagy kétszer, meg a családdal meg kell nézni. Amivel semmi baj nincsen, hiszen egy kiváló filmről van szó, de ez egy picit visszatér. Ugye nagyon az Edward Zwick nagyon ünnepélyesen rendez, tehát ha ott meg feltűnik valaki egy lóval a domboldalon, akkor húzza a zenekar az ívet, meg verik az üsdobot, meg jönnek a fúvósok, és akkor mindenki szerelmes lesz.
Igen, egy picit, klasszikus, romantikus,
igen, ez a Marlboro,
történelmi,
ez a Marlboro reklámban volt ott,
Romána füzetek.
Igen, meg ez az amerikai, ugye ez az amerikai irodalommal tarkított, ilyen amerikai
családkonfliktus,
igen, tehát ez a első világháború, tehát ez a klasszikus nagyregény ilyen alkatrészekből van, motivumokból van összerakva.
Viszont ez a film teremti meg azt, hogy Brad Pittre rá lehet bízni egy teljes filmet. Igen, tehát, hogy ő már főszereplőként is tud funkcionálni, nem csak egy standard második név, hanem ki lehet emelni őt, tehát hogy elbír a vállán egy ilyen
abszolút
terhet.
Itt már ő volt a vezető karakter a filmnek, tehát igen. Bár nem tudom, hogy ki volt a legtöbb játékidő, az jó kérdés, mert azért egy picit ez a család a főszereplője ennek, tehát igen. Itt azért elosztott volt a filmidő.
Viszont ugye jelölik ugye Oscarra, mint főszereplő, tehát hogy...
Ugye egy picit ez visszatér is a Folyószeli ketté című filmnek az esztétikájához, ez a romanticizált vidéki, tehát ez a montanai hegyek, pecázás, marhák, aztán jön a háború, aztán jön a szerelem, és a végén mindenki minden jóra fordul, még akkor is, hogyha meghalnak a családtagok.
De ez divatos volt, nem tudom én, a Corelli kapitány mandolinja, milyen részeknél, tehát hogy ez a...
Richard Attenborough szerelemben, háborúban, ez ugye Sandra Bullock és Chris O'Donnell.
Igen,
ez is olyat hozott meg utána, mint a rettenthetetlen. Tehát utána mindenki ilyet akar csinálni.
Így.
Egy picit még erről valamit akartam még mondani, csak... Ja igen, az, hogy ugye ez az első olyan film, ahol a Kalifornia után, amikor a Brad Pitt a filmben megnevezti a szakállát. Most ezt is érintettük már ezt a jelenséget az iradásban, hogy amikor így előtör a lelkéből a medve, ugye így hívják a filmben, így nevezik ezt a folyamatot, és a hollywoodi férfi színészek bolondulnak ezért a szereptípusért, ez a megsebzett, szenvedő, folyamatosan a kitörésekben a kiutat találó, kereső és megtaláló férfi típus, akiről egyes szám harmadik személyben kell, hogy beszéljenek bizonyos jelenetekben, hogy nézd, ő most ilyen, ő most szenved. Hát most magára kell hagyni. Ez egy álomszerep 100 éve.
Ez a vágy villamosa és a Marlon Brandói.
A megsebzett férfi, ez mindig. És ezt a Brad Pitt tökéletesen tudta hozni.
Ugye az Ördög maga című 1997-es filmben méltattuk az alakítását, amelyben az angyal Bece nevű iraterroristát játsza, ugye Francis McGuire szerepében, és akkoriban még azért bármennyire is kezdett szupersztárra válni Brad Pitt, azért csak mellé rakták ugye Harrison Fordot és az Irrendőrnek a karakterét, de azt is elmondtuk az adásban, a legutóbbi iradásunkban, és lassan tényleg ilyen permanens hivatkozásokból össze lehetne már állítani egy tetszőleges, régen minden jobb volt adást. Szerintem Tamás Gáspár Miklósként hivatkozhatunk a saját korábbi munkáinkra.
Egy adás csak linkekből.
Hogy lényegében az iravilágában menti át az interjú a vámpírnak, a vegetáriánus vámpírját, tehát aki vívódik, aki lelkiismeretes.
Ugyanez a megsebzett férfi. Hát van a múltjában egy seb, ami mindig kikifakad.
És ha nem kényszerítenék rá Rorit, akkor nem gyilkolna. Mert szinte bocsánatot kér minden egyes gyilkolás előtt.
Hát nem véletlenül az angyal a neve ugye a filmben, tehát ő csak szereti lehet.
És ha már ugye szakállas ugye férfiak.
Itt, hát itt is igen, tényleg, itt is egy, ja, ugye, az első kép, amit látunk a stáblista alatt, az a szakállas beli, tehát akkor, a mogorva, de szép ember.
Hol legyen egy férfi szakállas, ha nem vagy egy tengeralattjárón, vagy a hegyek tetején, és akkor menjünk a 7 év Tibetben című filmhez, 1997, ahol először talán igazán ugye Brad Pitt a főszereplő, és ő a szupersztár, aki elviszi azt a filmet. Mert az már a Brad Pitt film. Nincsen mellette senki más.
Igen.
Francia rendezőről van szó, átadom a szót Palinak.
Igen. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ugye igen, ugye Jean-Jacques Anno ugye korábban is ugye filmet akar csinálni ugye ebből a történetből.
Harry Harrer német hegymászó.
Aki egy német hegymászó volt, aki pont a második világháború ideje alatt ért el legnagyobb sikereit. És hát meglehetősen ellentmondásos az ő szerepe.
Gondolom a fölkés vonalat kilúgozták a filmből, vagy az eredeti fölkés vonalat.
Igen, illetve egy ilyen spirituális fájtlat terítettek rá, és hogy tényleg az, hogy itt aztán tökéletesen ki lett használva ez a star power, amivel a Brad Pitt bír. Tehát, hogy ez a kiszőkített
be kellett szűkíteni egy szőke embernek a haját.
Na, tehát, hogy igen, és az, hogy a Brad Pitt tényleg tehát maga a karakter, hogy ő tényleg annyira megérinti ugye ez az egész spirituális rész, hogy hogy kvázi egy ilyen buddhistává válik, és tényleg egy ilyen nem... Ugye, hogyha őszhaja lenne, akkor Richard Gere játszatta volna, de hát ő már kiöregedett a szerepből.
Igen, ugye ő a legendásnak kína ellenes. Na, erről is két szót majd beszélhetünk.
Vagy linkeljük romantikus filmekről szóló adásokat, amiben a Micsoda nő kapcsán elővettük ezt a témát.
De hogy ekkora már folyamatosan Brad Pitt 6-7 éve folyamatosan szállítja az olyan filmeket, ami 140-150 millió dollárt keres. Akár ő a főszereplő, akár nem. És nyilván vannak kisebb-nagyobb kilengések, de gyakorlatilag fogadni lehet arra, hogy egy Brad Pitt film 140-150 millió dollárt fog majd hozni a nemzetközi kasszáknál.
Igen, a 90-es évek azért ismert volt arról, hogy a nevek hozták, tehát üzembiztos nevek voltak, tehát kiszámítható volt.
Az emberek
volt.
Megvették.
Igen,
megvették
kiszámítható volt egy sztárnak az értéke.
És nem egy képregényhőst kellett a címlapra pakolni, hanem a nevet, a sztárt.
Tehát ki kellett írni minél nagyobb betűkkel a nevet, és akkor jöttek az emberek.
És őt meg is kellett fizetni.
Gyakorlatilag bármilyen történet, bármilyen sztárral, tehát ugye ott volt ugye a Sleepers, ahol aztán tényleg itt topzódtak a nagy nevek.
Igen, igen.
És az se keresett többet, de ennyit hozott. És hogy gyakorlatilag bármelyik stúdió azt mondta, hogy Brad Pitt van a filmben, akkor leírjuk. Mert akkor nyilván figyelni kell arra, hogy a költségek alacsonyan legyenek, de hogy a kétszeresét, háromszorosát simán be tudja hozni.
Igen, és ugye egy picit visszakanyarodva a 7 év Tibetben, vagy még el sem kanyarodtunk tőle, de tehát ez volt az időszak Hollywood történetében, hogy ugye egy évben készül Martin Scorsese Kundun című filmjével, ha jól emlékszem. Ugye az 1997-es, de nem vagyok benne biztos, mindegy, még hogyha van is egy-két év eltérés, ugyanaz a korszak. Tehát ugye Bertolucci utolsó császára. Utolsó császára is. Tehát a 90-es években még bátran és nyíltan lehetett a kínai rezsimet kritizálni, és hát ugye Richard Gere a Vörös Sarok, és ez a film, tehát azóta a 2000-es években, amikor elkezdődött a hollywoodi pénzügyi struktúrák...
97, amikor Kína egyesül Hongkonggal.
Igen.
Az egy ilyen korszakhatár, mert onnantól kezdve mindenki azt mondja, hogy akkor most már Kína egy birodalom, hiszen már nincs az a nyugati, ugye főleg brit hatás, ami egyébként kisugárzik. Makau, ugye, ami a portugál hatást volt hivatott ugyanilyen kontextusban prezentálni. Az
csak ugye Hongkongban a filmnyertes volt, Makauban a szerencsejáték.
Hát, igen, igen, kevésbé volt termelő ágazat. És ugye pár évvel el is csúszott ugye a visszaadás, és hogy egész egyszerűen az, hogy maguk a hongkongi művészek is inkább Hollywood felé orientálódtak, az azt mondta Hollywoodnak is, hogy akkor innentől kezdve Kína egy önálló entitás, és majd meglátjuk, mi fog történni.
Én inkább a finanszírozás része felől érzem ezt a hatást, hogy amikor elkezdett ugye a 2000-es évek közepén a kínai pénz megérkezni Hollywoodba, először még csak jelzésértékűen, aztán később egyre nagyobb mértékben. Manapság legelőször a science fiction műfaját alakítottát. Ha megnézted a különböző expedíciókról szóló filmek, 2012, akkor a Ridley Scott féle The Martian, ugye a mentőexpedíció, minden történetben volt egy szál, volt egy kínai szál, tehát Kína nélkül nem lehet megoldani a problémákat. Minden science fictionben ez volt. Tehát a 7 év Tibetbentől, meg a Kunduntól eljutottunk odaig, hogy a nélkülözhetetlen Kína. És ezért ilyen 10 év alatt zajlott le ez az átmenet.
Igen, és talán mostanában kezdődik az a fajta visszarendeződés, hogy most már megelégszenek az alacsonyabb költségvetéssel, pont azért, mert a kínai piacra nem lehet számítani.
Hát meg most a kínai gazdaság ugye most eléggé, ha csak módjával is, de hanyatló állapotban van, de ezt majd egy másik adásban megbeszéljük.
A romantikus filmes adásunkból kimaradt a How I Met Joe Black, úgyhogy most erről az 1998-as filmről azért két mondatot mondjatok.
Hát ugye Martin Brest, aki már a hosszú filmek nagymestere volt ugye a 90-es években.
Noah 48 órával indult.
Igen, igen. Hát az is több, mint 2 óra.
Tehát de ott nagyon pörgös.
Ma egy akciófilmtől azért mást várnánk, és ő egy ilyen klasszikus New Yorki karakterközpontú rendező, és hát itt gyakorlatilag 3 órára húzza ki az egyébként olasz, hiszem 1938-as film remake-jét. És
itt azért a Brad Pitt visszatér ez a klasszikus szép fiú szerephez.
Nagyon.
Tehát ez a annyira
csak
annyira
szép emberek vannak ebben.
Annyira ördögöt játsza, vagy annyira halált játsza, hogy az már gyönyörű.
Sőt, hát ugye nyilván ez a cél, tehát hogy...
Tehát hogy azt csak azt, hogy tudjuk is, te is ne feledjük el, hogy ő honnan, milyen irányból jött egyébként. Tehát ő még mindig egy szép ember amúgy.
Igen. És hogy minden színészi kvalitása mellett, persze, vagy ellenére,
persze, hogyne.
Vagy pont amiatt, hogy ez tényleg egy ilyen bemutató, hogy egyébként a Brad Pitt hogyan jóképű különböző fényekben és kameraszögekben. És nyilván ott van mellette az Anthony Hopkins.
Igen, már másodjára, ugye a Szenvedélyviharában után.
A Szenvedélyviharában után, így van. És nyilván a Claire Forlani gyönyörű, és maga az egész, ez a High Society, a Martha's Vineyard, és minden egyéb ilyen New Yorki luxi helyeken megforduló kvázi egy ilyen brit társadalmi dráma szerű, csak éppen Amerika a keleti, észak-keleti partján zajlik, és hogy nagyon Brad Pitt hallatlanul meggyőző, és nagyon szeretik.
És akkor menjünk 2000-hez.
Mindenki szereti a filmben, igen.
És ugye a Bluffhöz, hát, Guy Ritchie alkotásához, ahol igen. Megérkezik ugye az angol Tarantinohoz. És fantasztikusan játsza ugye hát az angol cigót, ugye
Mikit. Traveler, nem cigó, tehát hogy a magyar
fordítás... Pajki,
pajki!
Igen, igen, tehát hogy a magyar szinkron, és az különösen, tehát hogy ki is mondja, hogy cigány-roma, tehát hogy ez a kettő, ez egy, de ugye ez az ír, és tényleg van egy ilyen cigány rész is, de ez nem etnikai alapon, hanem ez életstílus alapon szerveződő, főleg ír, velszi, stb. Egy ilyen vándor társulat, családok társulat. Mennek.
Igen, tehát igazából szekérrel tehát, mennek mindenhova.
Igen, igen, tehát hogy vannak hasonlóságok, de ez nem etnikai alapú, hanem tényleg ez a, hogy ők hogyan élnek, és hogy ebben egy, és egyébként ugye ja, maga...
Ez ilyen taszkompatibilis volt ez a leírás.
Hogy mondani, ezt akkor lapozzuk fel, de mindjárt egy sajtóklub lesz 2001-ből.
És hogy... szóval... Igen, és hogy ugye ebben ugye az amerikai hozzájárulás, amit ugye a Matthew Vaughn, ugye a Guy Ritchie állandó producere, később ugye rendező, intézett, hogy... ott ugye a Benicio del Toro, a Dennis Farina, tehát ugye az amerikai színészek is tökéletesen belepasszoltak ebbe a nagyon brit, nagyon londoni világba, és hogy például a Brad Pitt, aki kifejezetten egy ilyen, valószínűleg az eredeti választás egy ilyen fél ír, fél ilyen Brendan Gleeson-szerű karakter lehetett az eredeti elképzelésben, és ő ezt tökéletesen úgy, hogy mindenki, tehát hogy tényleg elhitted, hogy ő egy társaság része.
Igen, tehát még akkor is, hogyha egy kék szeműről van szó, tehát mert egyszerűen a Brad Pittnek az arc mimikája olyan, hogy képes úgy átalakítani az arcát ebből a rendkívül gumiszerű arcmimikának köszönhetően, hogy úgy eltorzítja az arcát, hogy gyakorlatilag ezek a társadalom peremvidékén élő figurákat is könnyűszerre le tud játszani, hiszen borzasztóan jól tud játszani az arcizmaival.
Csak ugye a Guy Ritchie ráad egy ilyen műbőr tanácselnök kalapot, amitől az egész figura igen, intenciója meg megváltozik.
Nagyon jól tud bután nézni a Brad Pittet, nagyon át, tehát ez nyilván ugye középnyugati, tehát képes erre, tehát hozza magával ezt a feature-t.
Kinézzük belőle egy babakék lakókocsi. Az álma, amit az amtájának.
Guy Ritchie ezzel a filmmel ugyanazt csinálta, amit mondjuk a Robert Rodriguez az El Mariachival, és a Desperado, ugye ez a konverzióval, hogy neki volt egy filmje, a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső, és ezt nem folytatta, egy picit folytatásnak is lehet ezt értelmezni, de valójában annak egy átirata.
Újraforgatta nagyobb,
de gyakorlatilag ugyanez egy ilyen londoni labirintusban kergetik egymást a különböző alvilágoknak a kis egerei, és néha összecsattannak, néha összefutnak. Akkor megrázzák magukat, és futnak tovább. Tehát nagyjából ez az eredeti filmnek is, meg a Bluffnek is a koncepciója.
A 2001-ben induló Ocean sorozatról ne beszéljünk, hanem helyett ugye a kasszafúró adásunkhoz utaljuk a nézőket, szintén egy újabb akadémiai lebézetként. Ellenben röviden értékeljük a Kim játszmától megtörténik ez a staféta átadás, mindenképpen, hiszen Robert Redford a szereplő.
Robert Redford és Brad Pitt ismét összejönnek, mármint olyan értelemben, hogy mint
Budapesten
egyébként. Ez volt az első olyan hollywoodi film, aminek egy lényeges részét, elég nagy részét itt forgatták. Ugye legalábbis a kelet-német szálnak a különböző jeleneteit itt forgatták, aztán utána kezdődött el az a folyamat, ami aztán vezetett a Münchenhez, és aztán a Korda stúdióhoz, meg az Etyeki Film stúdió létrejöttéhez, és ő is lett már az, ami. De ez nagyjából a Kémjátszmával kezdődött, csak hogy egy kicsit a magyar szállat is etessük. Ráismerni ugye a Blaha Lujza térre sok helyen, ugye olyan fantasztikus helyszíneket találtak a Tony Scotték, hogy megőrülök, tehát azóta elsétálok azok helyet, és úgy vannak bevilágítva, hogy tényleg csak a Scott tudja ezt megoldani. ez egy maga a sztori is az, amit a Péter mondott, hogy van egy fiatal, bár itt nem stafét átadás van, de nagyjából az van, hogy egy nyugdíjazás előtt álló öreg vagy korosodó CIA ügynök utolsó napját kísérjük végig, és ilyen flashbackekben elmondja azt, akit egyébként a kínaiakra bolnak el, és van kínai szál.
És ugye ez ugye 91 körül játszódik, tehát hogy még...
Igen, ugye a film az
2001.
2001-es, igen. És tehát itt még a kínai, itt még Kína még mer egy ellenség lenni, tehát itt még, de ez már tényleg olyan, hogy egy darab kínai jelenet van ugye a végén a kiszabadítás.
Illetve ugye
és az... ugye Brad Pitt ugye fogjuló ejtik a kínaiak, és flashbackekben el van mesélve, hogy ő hogyan jutott el idáig, és a végén a Robert Redford küld egy nem jóvá hagyott akciót a kiszabadítására. A vacsora hadművelet, igen. Ez egy rendkívül jó. Ajánljuk a Tony Scott adásunkat továbbra is. Tony Scottnak ez az egyik nem legjobban sikerült filmje, de mivel Scott filmről van szó, még így is fantasztikus.
Na most a 2003-ban készült Trójáról mit mutatok el azon túl, hogy a kultúrtörténet talán legismertebb, legjelentősebb hősét játssz el, ugye Brad Pitt, ugye Achilleus figuráját, ugye a félisteni Achilleusnak a karakterét.
Én láttam többször ezt a filmet, én nem bírtam szeretni ezt a filmet, megmondom őszintén, nagyon szerettem volna szeretni, de egyszerűen Wolfgang Petersennek annyira vérszegény, és annyira ilyen szintelen szaktalan a rendezői stílus. Eleve az, hogy egy ókori csatát, ahogy ábrázolt, tehát ez a teljesen vértelen családbarát, már-már Disney szintű jeleneteket látunk, tehát nagyon messz, most nem akarom minden a rettenhetetlen számon kérni, tehát ne jussunk el idáig, csak azért mégis az van, hogy egy ilyen annyi kompromisszumot látok ebben a filmben, a külseit tekintve, meg a történetmesélés. Látszik, hogy a színészek is szenvednek. Tehát Brian Cox, aki az egyik legfantasztikusabb brit színész. Látszik, hogy teljesen motiválatlan, és most teljesen statikusan mondja el a mondatait, próbál hatásos lenni, de csak hatásvadász lesz. Tehát én egyszerűen nem szerettem ezt a filmet, megmondom őszintén.
Gyakorlatilag annyi jelentősége van, hogy az ebből kapott pénzből alapította meg a Plan B-t, ugye az akkori feleségével, ugye a Jennifer Anistonnal és a Paramount egy korábbi vezetőjével, és gyakorlatilag ettől kezdve lehet őt komolyan producerként venni.
Igen.
Na most, ahol biztos nem szenvedek a színészek, az a Mr. és Mrs. Smith című alkotás 2005-ből, ami hát nem egy két tűz között, de nagyon franciás vígjáték, ahol egyébként nem is az akciójelenetek, hanem a házasságon belüli feleselések, ide-oda mondogatások a legszórakoztatóbbak. Ugye itt jött egyébként össze ugye Angelina Jolie-val.
Igen.
Ők lettek az új álompár, de hát egészen szórakoztató az alkotás.
Hát ugye az, hogy gyakorlatilag akkor és ott Hollywood két legvonzóbb embere szerepel egy filmben, és még egymás ellen is dolgoznak a történet szerint, és hát gyakorlatilag...
Egy házas párról van szó, akik titkon mindketten ugye bérgyilkosok, egészen addig, amíg végül ki nem derül, mert egymás kéne kinyírniuk.
Igen, és ez nagyon szépen van adagolva a filmben, hogy párterápiára jelentkeznek, mert érzik, hogy valami nem stimmel a házasságukban, és aztán kiderül, hogy hát igen, mert van egy dolog, amiről nem beszélnek, az, hogy mind a ketten bérgyilkosok, és az, hogy a Brad Pitt ugye ugye a Vince Vaughn-nal egy ilyen balfékkel dolgozik együtt, aki a szüleivel él, és ők intézik tehát egy teljes ilyen vad hollywoodi fantázia, hogy ahol csak férfiak meg öregek dolgoznak, és az Angelina Jolie részlegénél viszont csak vonzó fiatal nők dolgoznak. És ők segítik a munkájában. és ugye ez két valójában egymásnak szembe, egymásra szemben elő ügynökség, de hogy ők kicsodák, hogyan, ez nincs kifejtett. Az egész teljesen a sztár részre van kihegyezve, és tényleg vannak ilyen, tényleg ez a klasszikus ilyen vacsora jelenet, ami még ilyen Steve McQueen, és Steve McQueen-i jelenet, hogy hogyan lehet egy vacsorát, hogy mondjam, egy ilyen vészes fenyegetéssé transformálni.
Hát elég csak megkérdeződ, drágám, ide adnád a sót? Az asztal közepén van.
Igen, illetve ugye a kések hangjai, és az egész egy ilyen nagyon félelmetes dolognak tűnik.
Na, az igazán parádés, amikor ugye már tudják a másikról, hogy a másik szintén bérgyilkos, és lehet, hogy rávadászik, és az alkalmat próbálják megkeríteni arra, hogy valahogy elhagyhassák a konyhát, és ezért amit lehet, megpróbálnak kiönteni. Nagyon, nagyon szórakoztató film, igazán franciás.
Az egyik Brad Pitt karrierjében az egyik legtöbb pénzt hozó film lett végül is.
Filmmilliárd dollárt keresett. Igen. És akkor menjünk egy művészfilmes projektre. Mert a Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford, az egyik kedvenc filmcímem.
Igen, egyébként szerződésben is benne volt egyébként, hogy nem lehet megváltoztatni a film címét, tehát ez nem tudom, a részleteiben nem ismerem ezt a...
Hát fölkarolja ugye Andrew Dominiket, aki egy ausztrál rendező, és az ő írta magát a történetet.
Igen, akkor valószínűleg ez a forgatókönyv.
Ez inkább ausztrál film, mint egyébként hollywoodi.
Igen, eleve a hangzásvilága is, tehát ugye a film zenéjét Nick Cave és Eric...
Warren Ellis.
Warren Ellis írta, aki... Warren Ellis, tehát ő
az ajánlatnak
című filmnek is, ausztrál, óriási ausztrál western.
Egy ilyen gyakorlatilag, mint hogy egy koboldot ötvöznénk egy ilyen szlavofil pópával a 19. századból.
Igen, ilyen,
a Betsitznek
egy... Ilyen balladai zene, magának a filmnek is a hangulata ilyen tábortűzfilm, ahogy ezt nagyon kedves barátom, nagyon találom, megfogalmazta. És a zene, az ugye aztán később ez a páros, aztán több Cormac McCarthy feldolgozásnak is, a Hell or High Water című modern westernnek is a zenéjét írták, és borzasztóan értenek az amerikai középnyugat és a western hangulatnak adja balladaszerű átadására.
Hát a nincs bocsánat utáni post-western világ, az egyik csúcsa az ajánlat mellett. Az a líra, ami áthatja, az az elmúlás, vagy régi időknek a hősei, és ahogy Brad Pitt eljátsz a Jesse James-t, az éppen visszavonuló félben lévő kiregedő hőst, és ahogy a Casey Affleck eljátsza
fantasztikus,
Oscarra
is előtt.
A gyáva kisembert, vagy a, nem tudom, igazából én azt éreztem, hogy a végén a 20. század születik meg ebben a filmben, amikor mindegy, hogy milyen, de a nagy embert, a romantikus nagyembert hátulról lelövi a kicsi gyáva senki, aki aztán turnézni kezd és sót épít a saját maga gyávaságával, amit büszkén felvállal.
Igen, tehát ez mindegy, hogy milyen módon, de a reflektorfény egy picit engem is érjen. Teljesen mindegy, hogy milyen irányból, tehát a morálisan melyik végén jövök ki a történetek, csak mindegy, csak kapjak belőle valamennyit. Igen, tehát itt ugye megint Brad Pitt, tehát ő az ilyen monolitikus karakter, ez a legenda, de itt Casey Affleck a filmnek a valódi hőse. Fantasztikus, tehát ez hihetetlenül jól el van játszva.
És Brad Pittnek van egy olyan súlya már, hogy ő már tényleg meg tud jeleníteni egy legendát. Ugye a másik filmjük, ugye a Killing Them Softly, az ugye a klasszikus Clint Eastwood Coogan bluffjének, illetve az annak az eredeti regényének egy feldolgozása. Az is egy nagyon speciális ugye gangster film.
Sokat beszéltünk arról, hogy Clint Eastwood 92-ben lezárta a western műfaját. Valójában csak két western vonalat zárt le. Az egyik ez a klasszikus John Fordi western vonal, amelyet már egyébként magától is elhalt, meg a másik pedig a Sergio Leone féle vonal, tehát az, hogy elbúcsúztatta a két klasszikus western formátumot, de ezzel nem a műfajt zárta le, hanem csak megnyitott egy új, tehát gyakorlatilag polgárjogot nyert a westernnek egy olyan formája is, amit azelőtt nem ismertünk. Tehát az, hogy kicsit ilyen melodramatikussá teszik a műfajt. Kevin Costner nagyon sokat tett még ezért a vonalért, de igazából ez a Jesse James és a Tettes a gyávával Robert Ford című film, ez nyitotta ki ezt a fajta. Ez a Warren Ellis és Nick Cave nevével filmjelzett soundtrackek. Érdemes ezt a vonalat követni.
A 2009-es, ugye Bestelen Brigantikról, a Tarantino adásunkban beszéltünk, mint ahogy a 2020-as volt egyszer egy Hollywoodról is, amelyben megkapta a második Oscar-díját, az a legjobb férfi mellékszereplő kategóriájában. De az első Oscar-díját producerként szerezte 2013-ban a 12 év rabszolgaságért.
Igen, tehát, hogy és ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Plan B, ugye a Brad Pitt cége gyakorlatilag bármit gyárt. Hogyha streaming film vagy streaming sorozat, akkor éppen azt, hogyha klasszikus mozi film, aminek érdekes a története, akkor éppen azt, hogy nem a műfaj, vagy nem az határozza meg, hogy például Brad Pitt, mint nagy amerikai színész mit szeretne eljátszani, hanem teljesen heterogén kínálat van. Ugye most ugye a Netflixen menő háromtest probléma, vagy a mozikban menő regisztár
Bob Marley.
Bob Marley filmnek is producerei.
Az egy nagyon rossz film pedig. És
igen, de hogy... gyakorlatilag mindenhol ott vannak. Minden műfajban otthon vannak, és nyilván ez nem feltétlenül a Brad Pitt ízlését közvetíti.
Persze, hát...
De hogy az, hogy például a 12 év rabszolgaság miatt lett ő Oscar-díjas először, az nagyban függött például ettől a hozzáállástól, hogy ami érdekes, és mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy valószínűleg a Brad Pitt egy kíváncsi karakter lehet színészként vagy producerként, hogy a kisebb költségvetéssel rendelkező, de jó sztorikat próbálja meg folyamatosan fejleszteni, mint hogy ő saját maga is gyakran szerepel ilyen filmekben.
És hát egy ilyen film, egy nagy dobás 2015-ből, Eden McKay filmje,
szenzációs,
ami nekem egy ilyen Brechti élményem volt.
Tehát, igen,
nem akartam elhinni, hogy sztárokat, kúrens nagy sztárokat látok egy ennyire újító filmben.
Egy picit M. Night Shyamalan jutott az eszembe az Adam McKay-ről. Ugye, azt kevesen tudják az Adam McKay-ről, hogy ő, neki ez nem az első filmje, tehát nem egy ifjú titán jött egy teljesen új kitalált formanyelvvel, mint általában mondjuk, ahogy a Fincher érkezett meg a szakmában, hogy hoz magával egy jellelt, egy jól megszerkesztett filmnyelvet, újszerű filmnyelvet, hanem ő azért korábban rendezett vígjátékokat, és ahogy M. Night Shyamalan is, mielőtt megcsinálta a hatodik érzéket, ő próbálkozott ilyen konvencionálisabb filmekkel, sikertelenül egyébként, mert minden próbálkozása ilyen hagyományos próbálkozása középszerű lett. Aztán egyszer csak előállt a formanyelvvel.
Azt csinálta, amit legjobban tud saját maga lenni.
Igen, és az Adam McKay ezzel a filmet tette fel igazán magát a térképre. Ha megnézzük utána az Alelnök című filmjét, vagy a Ne nézz föl, még inkább azt a Ne nézz föl című filmjét, ez a három film, amit őtőle leginkább emlékezetes.
Jelenleg. És ugye ő ugye 2009-ben ugye a Will Ferrell-re megcsinálják a Funny or Die weblapot, és gyakorlatilag rengeteg olyan ötletüket ott ilyen pár perces kisfilmekben, ilyen ugye akkor még a YouTube nem úgy létezett, mint most, de hogy akkor saját oldalukon egy csomó ötletet feldobnak és meg tudnak csinálni, és gyakorlatilag ennek a sikere is abba az irányba tereli a McKay-t, hogy van egy nagy ívű történet, amit be lehet mutatni, ami egy nagyon absztrakt.
Ebben a történetben, ugye a
2008-as válságnak az, hogy ugye ez megint ugye Adam McKay-nek ez Sorkin felől jön, ez a nagyon erős Sorkin hatás van ebben a történetben, tehát az, hogy kívülállók egyszer csak észrevesznek valamit, tehát kiszúrják, hogy mi az, ami milyen irányba kell léptetni a rendszert, hogy megváltozzon, kimozduljon a holdpontról, megjavuljon, és végül is aztán beérik az ő meggyőződésük. Tehát ez a kívülálló karakterek rájönnek a siker a titok nyitjára, ez nagyon Sorkini típusú, tehát ez a peremvidéken élő, aztán a centrum felé törő zsenik.
És az, hogy ők sortolni akarnak,
igen.
A 2008-as válságot előre érzik, és te amikor nézőként ugye elkezdesz szurkolni a hősöknek, igazából azért szurkolsz, hogy milliók veszítsék el a házukat, milliók veszítsék el az állásukat, hogy egy katasztrófa következzen el az emberiségnek.
Ahogy ez ki is van mondva a filmben.
És sokkal inkább ajánljuk mindenkinek, akit ez a téma érdekel, a Wall Street a farkasa ellenében sokkal inkább ezt a filmet ajánljuk, mert ez sokkal tartalmasabb és sokkal kompaktabb film, és sokkal inkább helyén van az esze, és a morális tőkesúlya is megfelelő mértékű ahhoz, hogy ezt filmnek nevezhessük.
És talán azért is fontos ugye a Brad Pitt karrierjében, mert itt egy talán először egy mentort játszik, aki...
Szakállas.
Aki már szakállas és szemüveges, és be tudja vezetni az újakat ugye abba a világba, amit ő már ismer.
Igen, tehát ő már ez a kicsit ez a guru, tehát ez, hogy a különböző vegyszerektől mentes magokat ajánl a figyelmükbe, hogy ne részvényekbe fektessenek, hanem a természetbe és ivóvízbe, és a Monsanto az maga az ördög.
Igen, és hogy ez talán egy picit rímel
ugye a... Monsanto-féle Frankenstein magok. Nem,
igen,
az igazit, tehát a valódit tessék vásárolni, és abba tessék fektetni.
És hogy ugye a Brad Pitt, ugye a korábbi rendezőgenerációk, akik őt ugye felfedezték, mint például a Tony Scott, ugye a saját generációja, generációjának rendezői, mint a Fincher, Tarantino, akik ma már ugye 60-as éveikben járnak, és hogy egy új generáció is, ugye a Damien Chazelle, az Adam McKay, folyamatosan őt egy ilyen sztárként használják, akik folyamatosan...
Nem mondjuk azt, hogy használják, mert Brad Pitt láthatóan örömmel és elkötelezettséggel támogatja meg ezeket a filmeket.
Igen, tehát hogy ő támogatja ezeket a karriereket, és ő kiáll amellett, hogy igen, az új generáció is.
Kicsit tudom, mint a Glenn rossz ebből a szempontból, nem? Tehát van egy ilyen, van valami fontos ügy, és akkor a korának legnagyobb sztára így összeállnak, hogy akkor így megtoljunk valami társadalmi kritikus tartalmat.
Igen, az egy sztármágnes volt az a film. Igen, meg azért lássuk be, a kapitalizmus kritika, főleg, hogy a fősodratú filmről van szó, abban azért a sztárok nagyon szeretnek, ugye nyilván egy ilyen ellenpontozás, tehát az életformájuknak az ellenpontozása.
Egy rokkadrog ellenkoncert.
Igen, igen. Tehát szeretnek ellenpontozni azzal kapcsolatban, hogy ők egyébként hogyan élnek, milyen körülmények között, és szeretnek ilyen baloldali film. Most egy picit tudom, hogy ez cinikusan hangzott, de bizony van egy ilyen szándék, hogy a nagy sztárok megmozdulnak, hogyha mondjuk kapitalizmus ellenes, jól megírt kapitalizmus ellenes filmekben.
Jól megírtam van a hangsúly.
Igen, igen, és tényleg azon van a hangsúly. Mert nincs, tehát ott nem úgy van, mint mondjuk akár Magyarországon, hogyha a téma az el kell, hogy vigye a filmet. Nem, a téma nem viszi el, hogyha megvan írva jól a témád, az viszi el a filmet, és ott pontosan tudják, és csak akkor vesznek részt a filmetben, hogyha az jól megvan írva. Tehát igen, ez az elsődleges szempont.
Hiszen piaci körülmények között működik, ott ahol iskolásokat nem vezényelhetnek ki.
Igen, szerintem jó, elég körbe jöttük, hogy mire gondolunk. És fantasztikusan meg van írva, egészen parádés az az új vizuális nyelv, amit a Madame McKay kikísérletezett, ez a YouTube videókból, meg különböző hanghatásokból, ilyen groteszk betétekből van szépen összeollózva a sztori, fantasztikus színészekkel eljátszva.
Mit mondhatunk az utóbbi éveknek a Brad Pitt terméséről, hiszen azért több nagy sikere is volt, ugye a 2019-es volt egyszer egy Hollywoodról, ugye már beszéltünk a Tarantino adásban, hogy még egyszer lehivatkozzuk saját magunkat. Ez egy plusz az MTMT-ben. De mondjuk ugye a Gyilkos járat, vagy a Babylon, ezek nagy sikerű alkotások.
A Babylon, igen, szerintem a Babylon az a film egyébként, ami bár óriásit bukott, és talán egy picit mi ugye a
Babylon megbukott.
Nagyon megbukott. Igen, nagyon jogosan. Semmire nem jelölték. Az egy nagyon nagy ambíciókkal elkészített film volt, óriási pénzösszegbe került. Szerintem ha kockáról kockára azt a filmet 1998-ban bemutatják, az összes díjat, a világon az összes díjat besöpri. Mert egyszerűen a fogalmazásmód, amit a Daniel
Chazelle,
köszönöm szépen, Pali, a francia segítőtárs, igen. Tehát amit ott kitalált, az óriási, de 20 évet késett ez a film. 20 évet késett, ami a forma nyelvét illeti, mert ez a fajta mozinak való hitvallás ebben a formában, ezek már nem úgy működnek, mint ahogy működtek 2-3 évtizeddel
ezelőtt. Hiszen már a mozi is eltűnt.
A mozi is eltűnt abban a formában, tehát ez rendkívül, az a, nekem nagyon tetszett az a radikális fogalmazásmód, amit a film használt. Én imádtam, generációs okoknál fogva.
És vannak benne zseniális jelenetek, persze, csak azok nem állnak össze filmén.
Igen, csak pontosan lehet látni, hogy egy picit a közönségét már elvétette.
Viszont ellentétben ezzel például a Bullet Train-nél, ami egy ilyen ázsiai, nyugati keverék, ott a Brad Pitt egy tökéletes, egy balfék, aki csak belekeveredik a nagyok játszmájába, és ugye egy vonatút alatt kell mindent megoldania, és abban kiválóan tudja segíteni a többieket.
Valószínűleg ez a szerep, amit Tom Cruise már nem vállalna egyébként el, és ezzel méltattuk is eléggé ugye Brad Pittet, az önkritikus és önreflexív, ugye Brad Pittet, a nagy filmest, korunk nagy filmesét, aki hát egy farmer nadrág modellből kinőtte magát azzá.
Oscar-díjas producer-é.
Ez volt a régen minden jobb volt, ahol Brad Pitt pályáját tekintettük végig. Nem feltétlenül a legjobb filméről beszéltük részletesen, hiszen azokat már különböző adásunkban már listáztuk, bemutattuk, méltattuk, hanem valahogy áttekintést akartunk adni erről a karrierről eddig. Aztán lehet, hogy majd 10 év múlva megint visszatérünk rá. Balázs István, Laskapár Csundeli Péter beszélgettünk Brad Pitt pályájáról.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!